Tizedik fejezet. Szépen kezdődik a remete élet. Négy heti szenvedés, hánykódás betegség. Ó, ez a fagyos szél, ez a komor északi ég, ezek a járhatatlan utak, és ezek a falusi orvosok, akik sosem jönnek idejében. Távol minden emberi arctól, és ami még rosszabb, Kenneth tudtomra adta, hogy tavaszig nem mehetek ki. Heathcliff úr épp most tisztelt meglátogatásával. Egy hete körülbelül egy pár fajtkakast küldött. Az évad legutolsó példányait. Szép kis mákvirág. Nem egészen ártatlan a betegségemben. És kísértést éreztem, hogy ezt megmondjam neki. De hogyan sérthettem volna meg valakit, aki elég könyörületes volt ahhoz, hogy egy jó órát töltsön ágyamnál, és hajlandó legyen egyebekről is beszélni, mint pirulákról, gyógyszerekről, hólyaghúzókról és piócákról. Pillanatnyilag élvezem az üdítő pihenést. Túlságosan gyenge vagyok ahhoz, hogy olvashassak, de úgy érzem, jó lenne meghallgatni valami érdekes történetet. Miért ne kérném meg Dinnét, hogy folytassa elbeszélését? Emlékszem a főbb eseményekre. Egészen addig a pontig, amíg eljutott. Igen, emlékszem, hogy hőse megszökött, 3 évig nem hallottak róla semmit, és a hősnő közben férjhez ment. Csengetek neki, valószínűleg örülni fog, hogy vidáman elbeszélgethetünk. Dinné belépett. Csak 20 perc múlva kell bevennie az orvosságát, uram, kezdte. Vigye el az ördög az orvosságot, szeretném, ha... feleltem. Az orvos azt mondotta, nem kell több port bevennie. Szívesen, de ne szakítson félbe. Jöjjön, üljön csak le ide. Adjon békén ezekkel a keserű orvosságokkal. Húzza elő a kötését a zsebéből, így, és most folytassa Heathcliff történetét ott, ahol abba hagyta. Egészen a mai napig. A kontinensen fejezte be tanulmányait, és tökéletes úriemberként ért vissza? Vagy ösztöndíjas szolgadiák volt egy kollégiumban? Vagy talán Amerikába szökött, és ott dicsőséget szerzett szülőföldje fiainak legyilkolásával? Vagy sokkal rövidebb úton szerzett vagyont Anglia ország útjain? Lehetséges, hogy minden mesterségekhez volt egy kis köze, Lockwood úr. Semmit sem állíthatok biztosan. Mondottam már, nem tudom, honnét szerezte vagyonát. Még kevésbé tudom, hogyan művelte ki szellemét abból a vaskos tudatlanságból, melybe alásüllyedt. De ha megengedi, folytatom a magam módján, ha úgy gondolja, hogy ez szórakoztatja, anélkül, hogy elfárasztaná. Jobban érzi magát ma reggel? Sokkal jobban. Lám végre egy jó hír. Tehát követtem Catherine kisasszonyt Thrushcross Grange-be, és kellemesen meglepődtem, mikor láttam, hogy képzelődéseim nem váltak valóra. És ő sokkal jobban viselkedett ott, mint reméltem. Láthatólag nagyon is szerelmes volt Lintonba. Isabella iránt pedig különös gyengédséget tanúsított. Fivér és nővér egyébként nagyon figyelmesek voltak irányában. Nem a tövis engedett a rózsának, hanem a rózsa a tövisnek. Kölcsönös engedékenységről nem volt szó. Az egyik fél sosem hajolt meg. A másiknak pedig mindig engednie kellett. Hogyan lehetne valaki ingerlékeny és dühös, ha sosem ütközik közönybe vagy ellenkezésbe? Megfigyeltem, hogy Edgar úr ugyancsak óvakodott feleségét felbosszantani. Elrejtette előle ezt a félelmét, de valahányszor észrevette, hogy ingerült feleletet adtam, vagy valamelyik cseléd rossz képet vágott a túlságosan zsarnoki parancshoz, homlokát ráncolta rosszallásában, amit sosem vettünk észre olyankor, ha róla volt szó. Több ízben szigorú szemrehányást tett nekem ellenkezésemért. Kifejtette, hogy kis szúrás nem tudna olyan fájdalmat okozni neki, mint amikor ingerültnek látja a feleségét. Hogy ne okozzak bajt egy ilyen jó gazdának, igyekeztem mérsékelni magam. Egy fél évig tehát a puskapor olyan szelíd maradt, mint a homok, mert senki sem közeledett felé nyílt lánggal, hogy felrobbantsa. Catherine-en időről időre erőt vett a hallgatás és a mélabú. Férje tapintatos együttérzéssel tisztelte feleségének ilyen pillanatait, melyeket a súlyos betegség utóhatásainak vélt. Azelőtt ugyanis sosem mutatkozott nála ilyen levertség. És mikor újra kiderült az ég, ő is újra sugárzott. Azt hiszem, nyugton állíthatom, hogy boldogságuk napról napra jobban elmélyült. De a szép napoknak sajnos csak hamar befellegzett. Bizony egyszer elérkezik az idő, mikor elsősorban magunkra gondolunk. A gyengéd és nagylelkű jellemek önzése legfeljebb csak jogosultabb, mint a zsarnokiaké. Boldogságuk is véget ért hát azon a napon, mikor rájöttek, hogy egyikük érdeke nem fontos a másiknak. Egy szelíd szeptemberi estén feljöttem a kertből, kezemben nagy kosár almával, melyet az imént szedtem. Leszállt az est, a hold az udvar magas kőfala fölött fény lett, s csalóka árnyaknak adott életet, melyek meghúzódtak a ház számos kiszögellése mögött. Leraktam terhemet a konyhaajtó lépcsőire, hogy kifújjam kissé magam, és belélegezzem a langyos, balzsamos levegőt. A holdra bámultam, hátat fordítván a bejáratnak, mikor egy hangot hallottam mögöttem. Nelly maga az? Mély és idegen csengésű hang volt, mégis abban, ahogy nevemet mondotta, volt valami ismerős. Megfordultam, nem minden félelem nélkül, hogy lássam, ki szólott. Mert a kapuk zárva voltak, és nem láttam senkit az előbb, mikor a lépcső felé mentem. Valami megmozdult a tornácon. Odaléptem, és magas termetű, sötét ruhába öltözött, fekete képű és hajú férfit láttam. A falnak dölcs kezét a kilincsen tartotta, mintha az ajtót készült volna kinyitni. Ki lehet ez, gondoltam.
Earnshaw. Nem, hisz ez nem az ő hangja. Egy órája várok már,
folytatta az ismeretlen, miközben újból és újból végigmértem. S közben itt mindenütt halálos csend volt. Nem mertem belépni. Meg sem ismert, nézzen rám! Nem vagyok én idegen. A hold egy sugara most fejére hullott. Arca sápat volt, a fekete pofaszakál félig eltakarta, szemöldökét összeráncolta, különös szeme mélyen feküdt. Ezekre a szemekre már emlékeztem. Hogyan? Kiáltottam fel, nem tudván, e világi jelenségnek tekintsem-e, és karomat ámulatomban az égnek emeltem. Hogyan? Visszajött? Igazán maga az? Maga? Igen, én, Heathcliff. Felelt tekintetét az ablakok felé fordítva, melyek meg annyit csillogó holdat vertek vissza, anélkül, hogy fény égett volna mögöttük belülről. Idehaza vannak? Merre van ő? Nelly maga nem is örül. Miért ilyen zavart? Itt van, beszéljen. Kell, hogy egy szót szóljak neki, csak neki. A maga úrnőjének menjen, és mondja meg, hogy beszélni akar vele valaki Gimmertonból. Mit szól majd ő a dologhoz? Mit csinál majd? A meglepetés engem zavarba hoz, őt pedig meg fogja őríteni. Tehát maga az, Heathcliff. De hogy megváltozott? Semmit sem értek az egészből, a hadseregben szolgált. Menjen és tegye, amire kértem, szakított félbe türelmetlenül. Pokolban érzem magam, amíg el nem intézte. Kinyitotta az ajtót, s beléptem. De mikor a nappaliig értem, ahol Linton és a felesége tartózkodott, nem tudtam rászánni magam, hogy tovább menjek. Végül ürügyet találtam ki, azt kértem tőlük, hogy meggyújthassam a gyertyákat. Aztán kinyitottam az ajtót. Az ablak mellett ültek, a zsalugátereket kitámasztották, s a szobából kilátás nyílt a kertfáin, s a zöldelő vadparkon túl Gimmerton völgyére. mely fölött hosszú vonalban kígyózott az estiköd, csak nem a völgy kacskaringós pereméig. Mert amint láthatja már a mocsarak vizét levezető csatorna, mindjárt a kápolna mellett beleömlik a patakba, mely azután mindenütt követi a völgy hajlását. Szeles domb kiemelkedett ebből az ezüstös párából, de a mi régi otthonunkat nem lehetett látni. A szoba s a benne tartózkodók épp úgy, mint a táj, melynek szemléletében elmerültek, a legteljesebb békét lehelték. Nem igen volt ínyemre eleget tenni küldetésemnek, és már-már csupán a gyertyagyújtás felől érdeklődve sarkon fordultam, de beláttam esztelenségemet, újra odaléptem hozzájuk, és urnom fülébe súgtam. Gimmertonból keresi valaki, asszonyom. Mit akar? Kérdezte Lintonné. Nem kérdeztem meg. Rendben van, húzd össze a függönyöket, Nelly, és hozd be a teát. Tüstént visszajövök. Kiment a szalomból, Edgar úr közönyös hangon kérdezte, hogy ki az. Valaki, akit az úrnő bizonyára nem vár. Az a bizonyos Heathcliff van odalent, talán még emlékszik rá az úr. Önsóéknál lakott. Hogy? Az a csavargó, az a béres legény, kiáltott fel. Miért nem mondotta meg Catherine-nek? S itt nem szabad így beszélnie róla, uram. Nagyon rosszul esnék az úrnőnek, ha hallaná. Majdnem megszakadt a szíve, mikor megszökött. Bizonyos, hogy visszatérte, ünnepnap lesz neki. Linton odalépett egy ablakhoz, mely a szoba másik végében az udvarra nézett. Kinyitotta és kihajolt rajta. Azt hiszem, odalent lehettek, mert lekiáltott. Ne álljatok odalent, drágám! Vezesd be a látogatódat, ha kedves vendég! Csak hamar hallottam a kilincs kattanását, és Catherine, aki lélekszakadva rohant fel a lépcsőn, elakadó lélegzettel feldúltan rontott a szobába, túl izgatottan ahhoz, hogy örömét ki tudja mutatni. Arckifejezéséről azt hihettük volna, hogy valami nagyon kellemetlen eseményben volt része. Ó, Edgar, Edgar, kiáltotta lihegve, s nyakába úrott. Ó, Edgar, drágaságom, Heathcliff visszajött, itt van! S ölelő karjaival hevesen magához szorította az urát. Jó, mondotta a férj rossz kedvűen. De ez még nem ok, hogy megfojts. Sose hittem volna, hogy ilyen nagy kincső ő. Nem látom be, miért kell így felizgatnod magad. Tudom, hogy nem szeretted, felelte az asszony, és mérsékelte kissé lelkendezését. De most legyetek jó barátok az én kedvemért. Megmondjam neki, hogy följöhet. Ide, a nappaliba? Hát hová máshova? Látszott, hogy Linton bosszantja a dolog. Nem is igen titkolta, hogy véleménye szerint látogatójának a konyha felelne meg leginkább. Lintonné furcsán nézett rá, félig sértődötten, félig pedig mulatva érzékenységén. Nem, mondotta egy kis idő múlva. Nem fogadhatom a konyhában. Hozz be két asztalt ellen, egyet Linton úr és Isabella kisasszony számára. Ők a nemesi rend, egy másikat pedig Heathcliffnek és nekem. Mi vagyunk az alacsonyabb rendűek. Megfelel így, drágám? Vagy gyújtassak tüzet máshol? Ez esetben rendelkezzél magad. Én lemegyek, hogy még egyszer megnézzem a vendégemet. Félek, túlságosan nagy volt az örömöm, hogy sem valóság lehetett volna. Ismét ki akart rohanni, de Edgar visszatartotta. Maga hívja föl, fordult hozzám. Te pedig, Catherine, igyekezz úgy örülni, hogy azért ne viselkedj lehetetlenül. Szükségtelen, hogy az egész ház szeme láttára fogad testvéredként ezt a szökött cselédet. Lementem, és meg is találtam Heathcliffet a tornácom. Láthatóan számított rá, hogy be fogják hívni. Szó nélkül követett uram és úrnőm elé. Lángoló arcuk elárulta, hogy heves vitájuk volt. Ám egészen más érzés tükröződött a fiatalasszony szemében, mikor barátja megjelent az ajtóban. Oda rohant hozzá, megragadta két kezét, és Linton elé vezette. Majd férje kezét is megfogta, és nem törődve ellenkezésével kényszerítette, hogy megfogja Heathcliffét. Most, hogy a tűzfényes, a gyertyák jobban megvilágították az újonnan érkezettet, még inkább meglepődtem változásán, mint első alkalommal. Jó alakú, atléta termetű, hatalmas férfit láttam, aki mellett az én gazdám satnyának, csak nem sertülő ifjúnak látszott. Egyenes tartása gyanítatta, hogy a hadseregben szolgált. Vonásainak határozottsága öregebbnek mutatta arcát Lintonénál. Értelem honolt rajta. Hajdeni alacsony sorsának nyoma nem látszott. Mégis. Összeráncolt szemöldöke alatt, sötét tűzű szemében, félig vadállati, de megfékezett kegyetlenség bujkált. Modora szinte méltóságteljes volt minden merevség nélkül, noha szigorúsága eleve megfosztotta a bájtól. Gazdám meglepetése talán még az enyémet is felülmúlta. Egy percig maga sem volt vele tisztában, mint szólítsa a véres legényt, ahogy eddig ő nevezte. Heathcliff elengedte a törékeny kezet, és tovább állt egy helyben. Hűvösen méregetve Lintont, hidegen pillantott rá, míg csak az meg nem szólalt. Foglaljon helyet, uram, mondotta végül. Feleségem óhajtotta, hogy a régi idők emléke kedvéért barátságosan fogadjam, és én természetesen mindennek örülök, ami örömöt okoz neki. Én is hasonlóképp, felelt Heathcliff. Főleg, ha a részem lehet benne. Szívesen maradnék egy vagy két órát. Leült szemben Catherine-nel, aki nem vette le róla tekintetét. Úgy látszik, félt, hogy nyomban eltűnik, ha csak egy pillanatra is szem elől veszíti. Ő azonban ritkán nézett az asszonyra. Megelégedett időnként egy röpke pillantással. Ez azonban egyre hívebben tükrözte a gyönyörűséget, melyet a másikéből merített. Sokkal inkább elmerültek örömükben, hogy sem zavarba jöhettek volna. Nem így, Edgar? Ő sápadozott dühében. Ez az érzés akkor ért el tetőpontját, mikor felesége felkelt, s Heathcliffhez lépve, ismét megragadta kezét, és szinte eszelősen ránevetett. Holnap azt fogom hinni, álmodtam, kiáltott fel. Nem fogom elhinni, hogy láttalak, fogtam a kezedet, és újra beszéltem veled, és mégis. Nem érdemled meg ezt a fogadtatást, te kegyetlen. Három évig maradsz távol, s életjelt sem adsz magadról, és nem is gondolsz rám. Valamivel többet gondoltam rád, mint te ér rám, suttogta a férfi. Nemrég hallottam, Keti, a házasságodról. Míg odalent vártam az udvarban, ezt a tervet szőttem magamban. Csak viszont látni még egyszer az arcodat, elkapni meglepet vagy szintelen örvendő pillantásodat. Majd rendezni a számlát Lintonnal, s végül megelőzni a földi igazságszolgáltatást. Az a mód, ahogy fogadtál, elűzte ilyesfajta gondolataimat, de jól ügyelj, nehogy legközelebb más arccal fogadj. Nem, nem fogsz előzni többé. Valóban sajnáltál? Hát erre meg is volt az okod. Nehéz harcot vívtam az életben attól a perctől, hogy nem hallottam többé a hangodat. Meg kell, hogy bocsáss, hisz egyedül te érettet küzdöttem. Ha nem akarod, hogy kihűljön a tea, jöjjetek az asztalhoz, Catherine, kérlek, szakította félbe Linton, igyekezvén megőrizni szokott hangját és bizonyos udvariasságot. Heathcliff úrra nagy út vár még, bárhol legyen is szállás a mai éjjel, s ami engem illet, szomjas vagyok. Catherine elfoglalta helyét a teáskanna mellett. Isabella kisasszony is megjelent a csengő szavára. Miután alájuk toltam a székeket, eltávoztam. Alig tartott 10 percig az étkezés. Catherine csészéje üresen maradt. Nem tudott sem enni, sem inni. Linton kitöltötte magának a teát, de alig tudott felhajtani egy kortyal. Vendégük nem maradt tovább egy óránál. Mikor elment, megkérdeztem, Gimmertonba tart-e? Nem, Szelesdombra. Earnshaw meghívott, mikor ma reggel meglátogattam.
Earnshaw meghívta őt?
És ő meglátogatta Earnshawt? Távozása után sokán nyugtalanított még e mondat. Már ő is képmutatásra adná a fejét, és ezért jön vissza, hogy titokban bajt keverjen. Gondoltam magamban. Szívem mélyén az az előérzet élt, hogy jobb lett volna, ha nem jön vissza soha többé. Az éjszaka derekán Linton nériasztott fel első álmomból. Szobámba surrant, ágyam szélére telepedett, és hajamat húzgálta, hogy felébresszen. Nem tudok aludni ellen, kezdte mentegetőzve. Szükségem van egy élőlényre, akivel megoszthatom boldogságomat. Edgar duzzog, hogy olyasmiért vagyok boldog, ami őt nem érdekli. Nem hajlandó kinyitni a száját, legfeljebb azért, hogy sértődött hangon lehetetlen dolgokat mondjon. Azt állította, hogy kegyetlen vagyok és önző, amiért beszélni kényszerítem, mikor rosszul érzi magát és álmos. Mindig talál valami módot rosszul létre, ha valami nem megy a kedve szerint. Néhány dicsérő szót kockáztattam meg Heathcliffről, és erre akár a fűfájás, akár az irítség miatt csirva fakadt. Felkeltem, s ott hagytam. Mire jó, ha előtte dicséri Heathcliffet, feleltem. Mint gyerekek nem szívlelték egymást, és ugyanilyen kellemetlen volna Heathcliffnek is, ha maga úra dicséretét hallaná. Az emberi természet már csak ilyen. Ne beszéljen róla Linton úrnak, ha nem akarja, hogy nyílt összetűzés legyen a dologból. De hát nem vale ez nagy gyengeségre? Én nem vagyok irigy. Engem sosem sértett Isabella szőkehajának csillogása, sem bőrének fehérsége, sem öltözködésének választékossága, sem az, hogy az egész család oly tüntetően kedves hozzá. Még te is, Nelly, tüstént az ő pártját fogod, ha vitára kerül a sor közöttünk. És én engedek, mint egy túl gyenge anya, drágámnak becézem, és hízelkedem neki, hogy visszaadjam jó kedvét. Bátyának örömet okoz, ha ilyen jóban lát bennünket, és ezért nekem is örömet okoz. De túlságosan hasonlítanak egymásra. Elkényeztetett gyermekek ők, azt képzelik, hogy a világot az ő számukra teremtették. Bármennyire elnézem is ezt nekik, azt hiszem, rájuk férne egy kemény megleckéztetés. Téved, asszonyom, éppen ők elnézőek magával szemben. Tudom, mi történnék, ha nem lennének azok. Nyugodtan megbocsájthatja nekik kis szeszélyeiket, amíg az a legfőbb igyekezetük, hogy minden vágyát kitalálják. De elképzelhető, hogy egyszer olyasmin kapnak hajba, ami egyformán fontos mindkét félnek. És akkor megtörténhetik, hogy azok, akiket most gyengének nevez, épp olyan makacsoknak bizonyulnak, mint maga. És akkor egymásnak megyünk, életre, halálra? Kérdezte nevetve. Nem, mondom neked, annyira bízom Linton szerelmében, hogy megkísérelhetném megölni őt, és neki eszébe se jutna bosszút állni ezért. Azt tanácsoltam neki, hogy ezért csak még inkább kell becsülnie őt. Hisz ezt teszem, felelte. De ez nem ok arra, hogy minden csekélységért nyöszörögjön. Ez gyerekes dolog. Ahelyett, hogy sírva fakadt volna, amiért azt mondottam, hogy Heathcliff most már mindenki becsülésére méltó, és megtiszteltetés a vidék legelső földesura számára, ha barátkozhatik vele, inkább neki kellett volna ezt mondani a helyemben, s örülnie kellett volna a kedvemért. Meg kell őt szoknia, és még hálás is lehet neki, ha elgondolom, mennyi oka volna Heathcliffnek, hogy megharagudjék rá, amikor igazán kifogástalanul viselkedett vele. Mit gondol látogatásáról Szelesdombon? Kérdeztem. Úgy látszik, mindenképp megjavult. Jó keresztény lett belőle, sorra fele baráti jobbot nyújt összes ellenfelének. Nekem megmagyarázta ezt a látogatást. Ez engem is épp úgy érdekel, mint téged. Azt mondotta, azért ment oda először, hogy hírt hallhasson rólam tőled, mert azt hitte, még mindig ott lakol. Joseph szólt Hindleynek, és az kiment hozzá, és kikérdezte, mit csinált, hogyan élt, és végül felszólította, kerüljön beljebb. Oda ment, társaságot talált, épp kártyáztak. Heathcliff csatlakozott hozzájuk. Bátyám vesztett valamicskét, s mivel látta, hogy vendégének bőven van pénze, megkérte, jöjjön vissza este. Heathcliff beleegyezett. Hindley nem igen válogatja meg a társaságát. Nem gondol arra, hogy óvakodni kellene egy olyan embertől, akit valaha vérig sértett. De Heathcliff azt mondja, elsősorban azért akarja felújítani az ismerettséget egykori üldözőjével, mert így Thrushcross Grange közelében lehet. Ragaszkodik a hajlékhoz, ahol valaha együtt éltünk, s azt reméli, így többször láthatjuk egymást, mintha Gimmertonban venne szállást. Bőkezőnek akar mutatkozni, és így érni el, hogy ott tartóztassák. Bátyám kapzsisága bizonyára elfogadtatja majd vele feltételeit. Világ életében kapzsi volt, de amit egyik kezével megszerzett, elpazarolta a másikkal. Ugyancsak arra való ez a hely, hogy egy fiatalember ott letelepedjék, jegyeztem meg. Nem fél a következményektől, Lintonné asszony. Nem kell ötvérteni. A kemény feje megóvja minden veszedelemtől. Hindleyért jobban aggódom, de erkölcsileg ő már nem süllyedhet mélyebbre. És itt vagyok én, hogy megvédjem a testi bajtól. A mai este kibékített Istennel s az emberiséggel. Már ott tartottam, hogy a gondviselés ellen lázadtam kétségbeesésemben. Igen, Nelly, nagyon-nagyon keserű volt az életem. Ha ezt tudná az az ember, szégyelni nevetséges ingerültségét, mellyel örömömet megrontotta. Csak iránta való jóságból viseltem el egyedül fájdalmamat. Ha kifejeztem volna a gyötrelmet, melyet oly gyakran éreztem, bizonyára ő is ugyanúgy kívánta volna, mint én, hogy megkönnyebbüljek. De bármint legyen is, túl vagyok rajta. Megbocsátom az ostobaságát, és ezentúl szembe tudok nézni minden megpróbáltatással. Ha a legaljasabb ember ütne meg fél arcomon, nem csak, hogy oda nyújtanám neki a másikat, hanem bocsánatot is kérnék, amiért megsértettem. Hogy ezt bebizonyítsam, rögtön ki is békülek Edgarral. Jó éjszakát, angyal vagyok, angyal. Ennek jó leső tudatában távozott. Elhatározásának sikerét már a következő napon tapasztalhattuk. Linton nem csak hogy felhagyott duzzogásával, noha kedélyére még mindig nyomasztó lakhatott Catherine szertelen élénksége, hanem még ellenvetést sem kockáztatott, mikor Catherine elvitte magával Isabellát Szelesdombra. Ezért azután a kedvesség és a szeretet valóságos nyarával kárpótolta férjét, s a házat több napra valóságos paradicsommá változtatta. Az ursa személyzet egyaránt élvezte ezt a folytonos verőfényt. Heathcliff urat kellene ezentúl mondanom, kezdetben csak meglehetős óvatosan élt az engedéllyel, mely megnyitotta előtte Thrushcross Grange kapuit. Úgy látszott, kifürkészi, milyen mértékben tűri meg alkalmatlankodását a házigazda. Catherine is jobbnak látta, ha mérsékli a találkozások feletti örömét. Heathcliff azonban lassanként valósággal kivívta magának a jogot ahhoz, hogy fogadják. Kamaszos tartózkodásából sokat megőrzött, és így könnyen fékezni és leplezni tudta túlságosan élénkérzéseit. Gazdánk nyugtalansága lassan alábbhagyott, és egy időre más események terelték új irányba figyelmét. Új és váratlan gondok törtek rá. Isabella Linton sajnálatos módon hirtelen és ellenállhatatlan vonzalomra lobbant a megtűrt vendég iránt. Elbájoló 18 éves lány volt ő ez időben. Gyermeki modorú, de finom lelkű, és mély érzésekre hajló, aki nagyon heves is tudott lenni, ha ingerelték. Fivére nagyon szerette, és elrémült e képtelen vonzódáson, Nem szólva arról, milyen lealacsonyító lett volna, ha a lány hozzámegy név és rang nélküli férfihoz. S így férfi örökösök hiányában egész vagyona egy ilyen emberre száll. Elég értelmes volt ahhoz, hogy olvasson Heathcliff jellemében, és tisztában legyen azzal, hogy a külseje megváltozott is, természete csak a régi maradt, és csak is az maradhatott. Félt ettől a természettől, s rossz előérzetei visszariasztották a gondolattól, hogy Isabellát ilyen kezekre bízza. Ellenkezése csak növekedett volna, ha tudja, hogy húgának vonzódása önként született, és nem váltott ki kölcsönös érzelmeket abból, aki felé irányult. Mert abban a percben, mikor felfedezte Isabella szerelmét, rögtön Heathcliff fondorlatos tervére gyanakodott. Mindnyájan észrevettük, hogy bizonyos idő óta Linton kisasszony nyugtalan, és emészti valami. Ingerlékeny lett és fárasztó. Folytonosan idegesítette és bosszantotta Catherine-t. S félő volt, hogy ennek amúgy is véges türelmét kimeríti. Bizonyos mértékben betegséggel próbáltuk ezt magyarázni. Szemünk láttára sorvadt és hanyatlott egészsége. Egy nap azonban a szokottnál is nyűgösebb volt. Visszautasította a reggeliét, panaszkodott, hogy a cselédek egyáltalán nem engedelmeskednek neki, hogy Catherine elnyomja, hogy Edgar nem foglalkozik vele, hogy megfázott, mivel az ajtókat nyitva hagyták, hogy a nappaliban egyenesen az ő bosszantására oltották ki a tüzet, s még vagy 100 hasonló nevetséges vádat vetett a szemünkre. Catherine ellentmondás nem tűrő hangon követelte, hogy feküdjön le, és miután alaposan megszitta, azzal fenyegette, hogy a doktorért küld. Kenneth nevére Isabella tüstént felkiáltott, hogy kitűnően érzi magát, és csak Catherine gorombasága miatt volt szerencsétlen. Hogy mondhatod, hogy goromba vagyok? Te rossz, elkényeztetett gyermek, kiáltott fel úrnőm, elámulva ezen a képtelen vádon. Elvesztetted az eszedet. Mikor voltam veled goromba, mondd? Tegnap, szipogta Isabella. És most is. Tegnap, milyen alkalommal? Mikor a láb mellett sétáltunk, azt mondottad, hogy menjek, amerre akarok, miközben te Heathcliff-fel csatangoltál. És ezt nevezette gorombaságnak, nevetett fel Catherine. Legkevésbé sem akarta ez azt jelenteni, hogy zavar a jelenléted. Teljesen mindegy volt velünk, vagy-e vagy sem. Egyszerűen azt hittem, hogy Heathcliff társalgása nem érdekel. Ó, nem, fogadt ismét sírva a lány. El akartál távolítani, mivel tudtad, hogy örömest maradnék. Eszénél van ez? Kérdezte Linton né felén fordulva. Szóról szóra elmondom beszélgetésünket. És te majd megjelölsz minden részletet, ami érdekelt volna. Bánom is én azt a beszélgetést. Én együtt akartam lenni... Nos... biztatta Catherine látván, hogy a másik habozik befejezni mondatát. Vele. Nem akarom, hogy mindig csak elküldjenek, folytatta hevesebben. Olyan vagy, Keti, mint a koncert őrző kutya, azt akarod, hogy csak téged szeressen mindenki. Te kis majom, kiáltott fel Lintonné meglepetésében. Nem hihetem el ezt az ostobaságot. Lehetetlen, hogy te Heathcliff csodálatát akart kivívni, hogy kellemesnek találd őt. Remélem, rosszul értettelek, Isabella. Nem, egyáltalán nem, felelte Isabella, aki most már nem titkolta érzéseit. Jobban szeretem, mint ahogy te valaha is szeretted Edgart, és lehet, hogy ő is szeretne engem, ha te meg nem akadályoznád. Ha ez igaz, egy országért sem cserélnék veled, kiáltott fel Catherine szenvedéllyel, s ez egyszer úgy látszott, őszintén beszél. Nelly, segíts nekem meggyőzni őt őrületéről. Mondd el neki, milyen is ez a Heathcliff. Vadember, minden finomság és műveltség nélkül, sivár, mint a köves, rekettye bozótos pusztaság. Rábízni a szövedet épp annyi lenne, mint kis kanáridat téli hidegben a parkba ereszteni. Egyedül azért született benned ez az ábránd, mivel semmit, de semmit sem tudsz a jelleméről. Könyörgöm, ne hidd, hogy a jó indulat és szeretet kincsei lakoznak sötét külseje mögött. Nem nyers gyémántő és nem is gyöngyöt rejtő kagyló, könyörtelen és kegyetlen, valóságos farkas. Sosem mondom neki, hogy hagyd békén ezt vagy azt az ellenségedet, mivel hitvány és kegyetlen dolog volna, ha ártanál nekik. Hanem azt, hogy hagyd őket békén, mert nem tűrném, hogy bántsd őket. Úgy összetörne, mint egy verép tojást, ha egyszer a terhére lennél, Izabella. Tudom, hogy képtelen volna Linton lányt szeretni. De azért el tudna venni a vagyonodért és az örökségedért. A kapzsiság a főszenvedélye lesz lassanként. Ilyennek festem lehet neked őt. Jól lehet, barátja vagyok olyannyira, hogyha komolyan kezeledett volna hozzád, talán még féken is tartottam volna a nyelvemet. Sajtam volna, hogy a csapdájába essél. Linton kisasszony méltatlankodva nézett sógornőjére. Szégyen, gyalázat! Ismét elgette ingerült hangon. Rosszabb vagy 20 ellenségnél, te mérgezett nyelvű barátnő. Tehát nem akarsz hinni nekem. Azt hiszed, gonosz önzés mondatta ezt velem. Azt hiszem, és gyűlöllek. Jól van, menj hát a szíved után. Én befejeztem, és nem folytatom tovább a vitát egy ilyen arcátlan önfejűvel. Az ő önzése miatt kell hát szenvednem, zogogott a lány, mikor Linton néki ment a szobából. Mindenki ellenem van. Megmérgezte egyedüli örömömet. De ugye nem igaz, amit mondott Heathcliff, nem gonosz lélek, becsületes és egyenes jellem. Különben hogyan tartotta volna meg emlékezetében Kettyt? Felejtse előtt, kisasszony, mondottam. Halálmadár ez, nem pedig magához illő férj. Az úrnőm ugyan keményen beszél, de igazat kell adnom neki. Jobban ismeri őt, mint akár én, akár más, és nem akarná őt rosszabb színben feltüntetni, mint amilyet megérdemel. Becsületes ember nem titkolózik. Hogyan élt? Mint lett gazdag? Miért lakik szeles dombon, olyas valakinél, akit gyűröl? Azt mondják, önsó még rosszabb, mióta nála van. Állandóan együtt éjszakáznak. Hindley kölcsönt vett fel a földjére, és csak iszik, kártyázik. Alig egy hete találkoztam Gimmertonban Joseph-fel, és beszéltem vele. Nelly, mondotta, egy szép napon még bírósági vizsgálat szagad a fejünkre. A minap is majdnem levágták az egyiknek az ujját, mikor meg akarta akadályozni, hogy az az ember leszúrja őket akár egy borjút. Mármint a gazda, hisz tudja, az addig úgysem marad veszteg, míg törvény elé nem viszik. Nem fél az ítélettől. Nem félő sem Pétertől, sem Páltól, sem Jánostól, sem Mátétól. Senkitől se. Már biztosan alig várja, hogy farkas szemet nézzen velük. Aztán ott az a Heathcliff gyerek. No, az is megéri a pénzét. Csak látná, hogy a röhög egy-egy otromba tréfán. Nem mesél semmit az életmódjáról, mikor oda átjár maguknál? Hát ez csak így megy mindig. Akkor kell fel, mikor a nap lemegy. Azután csak a kockajáték, pálinka járja. Bezárt ablakoknál gyertyavilág mellett másnap délig. Utána a szobájába megy az oktondi, és ordít, káromkodik, hogy a becsületes emberek befogják a fülüket szégyenletükben. Megelégedetten számolja a pénzét a fickó. Eszik, alszik, s a kedve tartja, átrándul társalogni a szomszédja feleségével. Valószínűleg elmeséli Catherine asszonyságnak, mint vándorol zsebébe az apja pénze. És mind nyitja majd ki a kaput, hogy az apja fia mielőbb az országútra kerüljön. Hát én csak annyit mondok, Linton kisasszony, hogy ez a Joseph vén szamár ugyan, de nem szokott hazudni. És ha igaz, amit Heathcliff viselkedéséről mond, akkor remélem, magának nem jut eszébe, hogy ilyen férjet válasszon magának. Te is velük tartasz, Ellen, felelte. Nem akarom tovább hallgatni a rágalmaidat. Nagyon gonosz lehetsz, ha arról akarsz meggyőzni, hogy nincs a világon boldogság. Ki tudja, legyőzte volna-e vonzódását, vagy lassanként engedett volna neki, ha magára hagyják. Minden esetre kevés ideje maradt a gondolkodásra. Másnap bírósági tárgyalás volt a szomszédvárosban, és gazdámat is megidézték. Heathcliff tudott távollétéről, és a szokottnál korábban érkezett. Catherine és Isabella a könyvtárban ültek, ellenségesen és szótlanul. Az egyiket nyugtalanította kissé minapi oktalan viselkedése, bántotta, hogy hirtelen dühében felfedte titkolt érzelmeit. A másik viszont megfontolt gondolkodás után is ingerültséget érzett társa iránt, és elhatározta, hogy most már nem veszi tréfára a dolgot. Elmosolyodott, amikor meglátta Heathcliffet elmenni az ablak alatt. A kandallót tisztogattam, és feltekintve gonosz mosolyt vettem észre ajkán. Isabella, aki gondolataiban vagy olvasmányában merült el, nem mozdult addig, amíg meg nem hallotta, hogy nyílik az ajtó, de ekkor már késő volt elmenekülni, ahogy szerette volna. Jöjj csak be, épp jókor érkezel, kiáltotta Vígan úrnőm, és egy széket állított a tűzhely közelébe. Ennek a két nőnek, akit itt látsz, egy harmadik személyre van szüksége, hogy felolvadjon közöttük a jég, és épp te vagy az, akit erre a célra mindketten kiszemeltünk. Büszke vagyok rá, Heathcliff, hogy végre olyas valakit mutathatok neked, aki még nálam is jobban rajong érted. Remélem, jól esik ez neked. Nem Nellyről van szó, hiába nézel rá. Szegény kis sógornőm szíve összetörik valahányszor alkalma nyílik gyönyörködni testi és erkölcsi szépségedben. Csak rajtad múlik, hogy Edgar sógora légy. Nem, nem Isabella, most nem menekülsz, folytatta színlelt vidámsággal. Lefogván a fiatal lányt, aki méltatlankodva ugrott fel helyéről. Úgy összekaptunk rajtad, mint a macskák, és mi tagadás, alul maradtam a csodálatban és hódolatban. Mi több tudtomra adták, hogy ha volna bennem elég tapintat, és félrevonulnék. Vetélytársam, mert így nevezi ő magát, olyan nyillal döfni át szívedet, mely mindörökre hozzászegezne téged, és képemet a feledés homályába borítaná. Catherine! Kiáltott fel Isabella, minden méltóságát latba vetve, és felhagyva a reménnyel, hogy kiszabaduljon az erélyes szorításból, mely fogva tartotta. Nagyon hálás volnék, ha az igazságnál maradnál, és nem vádolnál, még csak tréfából sem. Kérem, Heathcliff, szóljon barátnőjének, hogy engedjen el. Ő elfelejti, hogy mi ketten nem vagyunk bizalmas viszonyban, és ami őt mulattatja, a számomra mértéktelenül kínos lehet. Mivel azonban a látogató leült és feleletre sem méltatta, sőt arcán tökéletes közöny tükröződött a lány érzelmei iránt, kínzója felé fordult és suttogva könyörgött neki, engedje szabadon. Soha, kiáltotta Lipnonné. Nem akarom, hogy koncom marakodó kutyához hasonlíts még egyszer. Itt maradsz. Nos, Heathcliff, nem vagy megelégedve, hogy ilyen jó híreket hallasz? Isabella megesküdött, hogy Edgar szerelme eltörpül amellett, amit ő irántad érez. Valami hasonlót mondott, ugye Ellen? Egyfolytában bőjtölt tegnap előtti sétánk óta, a fölötti bánatában, hogy megfosztottam társaságottól, mely úgy véltem, nem volt elég kellemes a számára. Azt hiszem, ez csak ráfogás, szólt Heathcliff, feléjük fordítván székét. Az azonban bizonyos, hogy pillanatnyilag szabadulni szeretne a társaságomból. Végigmérte azt, akiről beszélt, olyas formán, mint egy furcsa és visszataszító állatot szokás. Például egy indiai százlábút, melyet kíváncsiságból alaposan szemügyre veszünk, noha undort kelt bennünk. A szegény gyermek nem tudta elviselni tekintetét. Majd elsápadt, majd elpirult, és közben a könnyek peregtek szeméből. Gyenge ujjaival próbálta lefejteni magáról Catherine erőszakos szorítását. De amikor látta, hogy ha fel is feszíti egy ujját a karjáról, másik fonódik rá helyette, és nem tud mindegyiktől egyszerre megszabadulni. Körmeihez folyamodott, melyeknek éle csak hamar kis piros félholdakkal ékesítették porkolábja karját. Vadmacska kiáltott fel Lintonné fájdalmában, s elengedvén őt megfenyegette. Hord el magad az ég szerelmére, és nem utas többé ezt a fúria arcodat. Elég ostoba voltál, hogy a karmaidat megmutattad neki. Mit gondolsz, milyen tanulságot fog ő levonni ebből? Ide néz, Heathcliff, valóságos, gyilkos szerszámok. Jól vigyázz a szemedre. Letépném az ujjairól, ha valahogy is megfenyegetne velük, mondotta Heathcliff durván. De Kitty, miért bosszantottad így fel ezt a teremtést? Ugye nem igaz, amit mondtál? De bizony, felelte Lintonné. Hetek óta haldoklik a szerelemtől miattad. Ma reggel is egészen oda volt érted, és csak úgy zúdította rám a szitkokat, amiért felfedtem előtte a hibádat, hogy lehűtsem kissé rajongását. Ne is törődj vele, csak meg akartam kissé büntetni elbizakodottságáért. Sokkal jobban szeretem őt, kedves Heathcliff, hogy sem egészen átengedném neked, hogy felfalt. Én pedig sokkal kevésbé szeretem őt, mint sem, hogy ezt megkíséreljem. Legfeljebb vámpír módjára. Furcsa dolgokról hallhatnál, ha együtt élnék ezzel a satnya Wills figurával. Az volna a legenyhébb, hogy a szivárvány színeit festeném fehér arcára, szemét pedig minden nap, vagy legalábbis minden második nap kékből feketére változtatnám, mivel úgy találom, hogy visszataszítóan emlékeztet Linton szeme színére. Én inkább úgy találom, hogy elbájolóan galamb, vagy még inkább angyal szemek ezek. Ugye ő lesz bátyja örököse? Kérdezte kis szünet után. Nem szeretném hinni. Fél tucat unoka öccse fogja megfosztani ettől a címtől, ha az égnek is úgy tetszik. Verd ki a fejedből egyelőre ezeket a gondolatokat. Nagyon könnyen hajlasz arra, hogy fele barátod jószágát kívánd. Ne feledd, hogy e fele barát javai az én javaim is. Ha enyém lennének, ugyanúgy lennének a tieid is. De ha Isabella Linton szamár is, azért még alig ha őrült. De hát tegyük félre ezeket a dolgokat, tanácsod szerint. Nem beszéltek erről ezen túl, és Catherine valószínűleg nem is gondolt többé rá. De a másiknak gondolatai, biztosan tudom, visszatértek erre a tárgyra az est folyamán. Láttam magában nevetgélni, vagy inkább vigyorogni, és láttam, mint mélyed bajós álmodozásokba, valahányszor Catherine elhagyja a szobát. Elhatároztam, hogy figyelni fogom lépéseit. Szívem ezentúl is inkább gazdám felé hajolt, mint Catherine irányában. Nem minden ok nélkül gondoltam, hisz jó volt, becsületes és tiszteletreméltó. A másik pedig, őróla sem mondhatnám ennek ellenkezőjét, de néha annyi szabadságot engedett meg magának bizonyos dolgokban, hogy nem tudtam hinni erkölcsi szilárdságában, és nem tudtam rokon szenvezni érzelmeivel. Azt kívántam magamban, bár megszabadítaná valami szeles dombot és Truscross Grange-t Heathcliff jelenlététől, s úgy menne ismét minden a maga útja, mint érkezése előtt. Látogatásai valóságos Liders nyomást jelentettek számomra, és azt hiszem a gazdám számára is. Különösen a szeles dombon való tartózkodása miatt nyugtalankodtam érthetetlen módon. Úgy éreztem, az úr levette kezét az eltévedt bárányról, s a fenevad most ott ólálkodik körülötte és a nyáj körül, várván a percet, hogy ugorjék és pusztítsam.